Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Elkezdjük a beszélgetést itt a Rádió Café 98-on Gombos Gáspár látványtervezővel, aki a Pixoloid Studiosnak a társalapítója és art direktora. Picit meglepődött, mikor először megkerestem azzal, hogy manipuláció kapcsán milyen tudásanyagot tudunk behozni a animációk, rajzfilmek világából, de aztán, akkor picit előzetesen beszélgettünk róla, akkor tulajdonképpen beadta a derekát, és azt mondta, hogy igen, van miről beszélni, hogyha befolyásolásról és manipulációról gondolkozunk az animáció világában.
Én örültem, hogy egyel hátrébb mehetek a számítógéptől vagy a rajzasztaltól, és egy picit elméletibb síkon is tudunk beszélni arról, hogy voltak éppen mit jelent az, amit csinálunk, hogy hogyan befolyásolunk, hiszen az összes vizuális dolog befolyásol minket.
Picit beszéljünk arról, hogy mi történik akkor, hogyha csak álló figurákról, vagy akár nem is figurákról, hanem síkidomokról, elemekről beszélünk, hogyha nem is ábrázolnak tulajdonképpen embert.
Minden absztrakt szinten hat az emberre, tehát egy sima, egy naturális, realista film, egy rendes kamerával felvett film, vagy egy fényképben az absztrakció nagyon erősen hat, tehát az absztrakt formák megjelenése nagyon erősen.
De mondjuk ez egy vonal is lehet?
Igen, ez egészen egyszerű formák, tól indulhat el, tehát nyilván egy vonal, ami íves fölfele, az jelenthet egy vidám szájat, egy fordított vonal, ami lefele ívelt, az meg egy szomorúságot. Erre nagyon jó példa szerintem a Menő Manó, ami gyakorlatilag egy vonalas animációs film volt kiskoromban egyik kedvencem, ahol egy vonallal gyakorlatilag teljes történetet tudtak elmesélni rengeteg részben.
Super Bowlát alig vártuk, ugye mi egy idősek vagyunk, egy iskolába jártunk, úgyhogy a Menő Manó az nagyon komoly élmény, azt gondolom mindnyájunknak. Meséltél korábban nekem arról, hogy tulajdonképpen az, hogy valami kerek vagy szögletes, magyarán egy háromszög vagy egy kör viszonyában is már önmagában lehet érzelmeket kiváltani. Ez hogyan működik?
Itt alapformák az emberben érzelmeket generálnak, hogyha látja az ember. Egy képre ránézünk, és van egy nagy íves forma, amire ráállítunk egy hegyes háromszöget, akkor ez egy bizonytalanságot fog kelteni a nézőben, hiszen ez egy olyan helyzet, ami egyrészt nem találkoztunk vele, másrészt egy szöges dolog, egy íves dologgal találkozik, tehát egy olyan kontraszt, ami eldőlhet, kipukkadhat, tehát nagyon sok asszociációt hozzá tud tenni a néző a fejében, és nem ezek pont most ebben az esetben nem jó, inkább egy diszkomfortot okozó asszociációk.
Picit hasonlóan működik, ha jól gondolom, hogyha egy nagyon nagy tárgy van, mondjuk egy nagyon kicsi forma fölött, vagy fordítva.
Igen, az is hasonló. Itt nyilván még hozzátehetünk szint is, például, hogyha egy nagyon nagy fekete kocka alatt van egy nagyon pici fekete kocka, akkor ahhoz a felső kockáholnál azt érezzük, hogy az egy súlyt jelent. Tehát ez is egy diszkomfortot.
A kicsi gondban van,
ráesett a kocka, sokkal nagyobb kocka, kiszolgáltatott helyzetben van. Egy fehér háttér esetében mondjuk világosabbra festünk, akkor elhisszük, hogy hátrébb kerül, tehát egymáshoz képest ugyanabban a arányrendszer vagy léptékrendszerben vannak ők a képi tér szerint. Innentől kezdve.
Valaminek szúcsban vannak.
Igen, hogy közük van egymáshoz, valami plusz referencia pontot ehhez a képhez, mondjuk berakunk füvet, ami nagy, és alig látjuk a kis emberünket, akkor az megint egy teljesen más lépték, ott akár meg is fordulhat az aránya a dolognak. Nyilván, ha plusz referenciapontokat adunk, az megint el tudja vinni a gondolkodásunkat. A növény, amit megszoktunk, hogy tudjuk, hogy körülbelül mekkora egy fa, azt tudjuk, hogy ha ugyanazt a nagyságú, vagy ugyanazt a fajta fát hátrébb rakjuk kisebbe, akkor térérzetet tudunk létrehozni. Hogyha fűvel, akkor fűvel, ha ablakkal, egy város esetében, akkor ablakkal.
Oda vezet vissza, nem is mennyire picit, mindent próbálunk kiegészíteni, azért alapvetően az emberi látásmód, az megpróbál eligazodni a világban olyan módon is, hogy ugyanolyan sok mindenbe próbálunk, vagy arcot belelátni, ugye szokták az ilyen jópofa mémekben, hogy konnektorokból is, vagy bármiből megpróbálja az agyunk kiegészíteni azt, hogy arcot látunk, és tulajdonképpen, ha jól értem, jól hámozom ki azt, amit mondasz, hogy látványtervező vagy grafikus, az nyilván nagyon tudatában van annak, hogy akár egyes tök egyszerű formák, mint a vonal, az csak nem is egy forma, de mondjuk egy háromszög az már igen, az milyen módon fog érzelmeket, emóciókat felkelteni a befogadóban.
Igen, és ez a munkamódszerben is letükrözést nyer. Ha mondjuk látunk egy karaktert, akkor annak a sziluettje hogy néz ki. Tehát az általában a nézők először egy karakter vagy egy tárgynak a sziluettjét kezdik el, mert ugye az a tehát a körvonalát kezdik el értelmezni, azt látják meg a leghamarabb, és azon belül a nagy formákat, és utána a kis fókuszpontokat, színeket, stb. Dolgokat kezdik el értelmezni. Ez egy karaktertervezés esetén mondjuk, egy, nem tudom, vegyük a Mickey Mouse-t például, ott egészen tetten érhető, tehát hogyha én kedves karaktert akarok tervezni, akkor valószínűleg íves vonalakból, körökből, hullámzó formákból, vagy organikus formákból fogok elkezdeni gondolkozni, míg hogyha agresszív karaktert akarok, most kicsit sarkítva mondom, akkor sokkal inkább zavarosabb sziluettet fogok, éles, hegyes vonalakat fogok beletervezni, esetleg állati elemeket fogok vagy azzal kezdem a tervezést.
És ugye a színvilágot is idehozhatjuk, arról is, tehát tegyünk hozzá azt is, ha már a kerekded, vagy kerekformákat hoztad, mint barátságos megközelítést, és a kicsit tagolatlan, vagy hegyes.
Geometrikus
alakokat, mint ami elbizonytalanító, vagy félelmet keltő, akkor mondjunk már hozzá, hogy a színvilágban, vagy akár világítás, fény jelenségek formájában hogyan lehet erre erősíteni, vagy rápújítani.
Igazából szintén egy tanult dolog, hogy általában, amit az emberi szem megszokott, élete az ember élete során, azok viszonylag biztonságot éreztetnek az emberrel.
Csupán azért, mert egy ismerős dolgot látunk, érzékelünk?
Igen, tehát hogyha most arra gondolunk, hogy félelmet szeretnénk kelteni valakiben, ez egy rengeteg filmes példánk van, rajzfilmes példánk még több van, hogy valakit alulról világítunk meg, mert az egy szokatlan helyzet, hiszen általában az embereket fölülről világítva, vagy oldalról világítva látjuk. Nagyon ritka az a helyzet, amikor valakit alulról világítunk meg egy fénnyel, és az egy másfajta látványt mutat, ami egy ismeretlen tényező, vagy kevésbé ismert, kevésbé unalmas, vagy megszokott dolog.
Tehát mondjuk a tábortűznél, amikor zseblámpával alulról világítja
hát az... Hogy kezdődnek a horrorfilmek, ugye? vagy a közepükön, hogy világítanak. Általában így, igen. Ha alulról világítunk, akkor nyilván elvesznek részletek a szem körül, például az is egy fontos dolog, hiszen hosszú árnyékokat csinálunk, és a sötétbe a számunkra fontos részletek, mint a szem, az orr, meg a száj körüli részletek, amikre már csecsemőkorunkban is figyelünk, azok sötétbe burkolóznak ez esetben. Akkor, hogyha egy vörösvénnyel világítok, akkor az még egyel plusz nyilván rád a félelmetességre, míg hogyha egy meleg színnel világítok, akkor az kevésbé lesz félelmetes.
Azt is tudjuk, hogy vannak olyan színpárosítások is, jelenthetnek ilyen hatást.
Igen, most itt visszaugranék mondjuk a Miki Egérre.
Menjünk vissza Miki Egérre.
Kérlek szépen, ha lehetséges, bár nyilván mindenki ismeri ezt a nagyon egyszerű karaktert, nagyon jól működő karaktert, borzasztó szimpátiát sugall, hiszen körökből áll, ráadásul a mozgása, tehát viccesen mozog, az arányai gyakorlatilag gyerekarányok, egész kis gyerekarányok, szerintem inkább egy 3 éves kornak megfelelő emberi arányai, tehát a test és a fej aránya az körülbelül azt hozza, amit valóságban egy 3 éves hozna.
A színekhez térjünk majd vissza, de ezt az arányt akkor most viszont vigyük végig, mert úgyis akartunk arról beszélni, tehát hogy működik ez a gyerekarány, felnőtt arány hatás?
Igazából minél inkább azt érezzük, hogy a karakterünkben gyerekarányok szerepelnek, annál inkább tudjuk őt szeretni. Tehát nagyon egyszerű.
De az arány alatt most a fej és a test.
A fej és a test arányát értem, igen. Itt nyilván vannak bizonyos eltolások, a Miki egér esetében is hatalmas lába van például, ami nem szokásos egy 3 éves gyereknél sem, sőt, egy akárhány éves gyereknél sem.
Azt akartam, azt hittem, azt mondod, hogy egy egérnél sem.
De egy egérnél sem, abszolút igaz. Ott valószínűleg, ott én azt gondolom, de nem vagyok ebben annyira járatott, hogy ott inkább egy ilyen állatos érzetet hoztak be, vagy hozott be a tervező, egyszerűen a kis állatoknak a mancs, nagy mancs asszociációját hozta be, ezért van magához képest hatalmas nagy lába, illetve a mozgásnál sokkal viccesebb, és sokkal több teret ad, vagy gesztus szinten jobban jelen van egy nagy láb.
És amennyire tudom, itt a nagyon nagy szemek is olyan hatást szoktak kelteni, tehát ha valamit cukira akarnak ábrázolni, akkor aránytalanul nagy szemet is.
Igen, a test arányok esetében is teljes, tehát hogy működik ez a gyerek arányrendszer, de ugyanúgy működik az arc esetében is. Ha manga karaktereket nézünk, akkor az a legextrémebb, hogy hatalmas, hogy tényleg a legnagyobb szeme van, és nagyon gyerek, nagyon érdeklődő, hatalmas szembogara van, hogy nagyon nagy érdeklődés van.
Hát meg nincsen rejtegetni valója, ugye, mert aki meg gonosz, vagy rosszban sántikál, ugye nem akarja, hogy kiismerjék, ő nem, valószínűleg nem lesz olyan ábrázolás alá eső, hogy egy tiszta tekintetű, odafigyelő arcot lássunk.
Igen, sőt, esetleg őt, hogyha mozgófilmről beszélünk, akkor őt még úgy elsőre lehet, hogy úgy látjuk meg, hogy nem is látjuk az arcát. Tehát vagy csak sziluettjét látjuk, és utána látjuk az arcát, és akkor még ráadásul a szemét sem biztos, hogy látjuk rögtön, vagy vörös szeme van, ami a mindannyiunk rémálma, ugye ezekkel az arányokkal lehet játszani.
Ja, csak az jutott eszembe, mert erre nem gondoltam, de amikor az előbb behoztad, hogy nem látjuk egy darabig a főgonoszt, ugye ez egy viszonylag gyakori dolog, akár a macskafogó is eszembe jut a fotelben háttal
hát
ülő.
Hát meg ott a robot kezét látjuk talán először, most erre nem emlékszem.
Hát ugye van egy még gonoszabb nála, tehát ugye
a gattó, igen.
Tehát hogy az egyik főgonosz, aki a sáfreneket folytogatja, neki van a robot keze, de a fő-főgonosz az ugye szivarozik, és azt hiszem, hogy a keresztapába is vannak.
És hátulról látjuk, igen, nem látjuk az arcát, igen.
És ilyenkor ugye még a látosabb mozgásra utaló dolgokat látunk, meg érzetek vannak, mert ugye valami ott azért mozgolódik, de nem fedi fel azt, hogy kit látunk, és ez egy bizonytalanság érzetet.
Igen, és ez egyfajta absztrakció. Tehát, hogy itt sokkal jobban működik egy félelemkeltés így, ezen a módon, mint hogyha naturálisan megmutatnánk, hogy ő amúgy egy rendkívül csúnya, nagyon gonosz, sebes arcú ember.
Aha, de miközben azt meg teljesen elfogadjuk, hogyha a szépségi szörnyetekben, vagy az Alice csodaországban megszólal egy teáscsésze, vagy egy kártyalap, ugye egy önálló szereplő, sőt, hát hatalmat viselő szereplő, ezzel nincsen igazából gondunk, onnantól, hogyha mondjuk van szeme meg szája, akkor azt megvettük.
Ahogy az állóképekben is, úgy a mozgóképben is valahogy, ha összerakunk tárgyakat egymás mellé, akkor azoknak lesz egy saját valósága. Tehát onnantól, hogy ők együtt léteznek egy képi térben, úgy én el tudom fogadni, mint néző, nagyon hamar azt, hogy igen, ez a teáscsésze ekkora, és tud beszélni, és mellette van egy normális ember nagyságú karakterünk is, és ő is tud beszélni. Tehát én ezzel kiegyezek, ugyanúgy, ahogy rengeteg más dolgot is meg tud szokni az ember szeme idézőjelben, vagy nyilván a percepció, ahogy nézünk egy filmet, ugyanúgy meg tudunk szokni mondjuk egy színezést egy filmnél, ahogy megnézhetünk rengeteg sci-fit, vagy rengeteg dokumentumfilmet, vagy most forgatott periódfilmet, amikben észrevesszük, hogy igazából azok vagy barnítva, vagy kékítve, a sci-fi esetében a legtöbb filmnek volt egy ilyen periódus, amikor mindegyik zöld meg kék volt, és az emberi tónusok is, tehát az arcbőr is elment egy más szín irányba, meg bizonyos színek hiányoztak az egész filmből, de valahogy ezt a vásznon az ember megszokja, hogy az a realitás, és utána nem foglalkozik vele, bár befolyásolva van tőle, ahogy az általában az animációs, sőt a mozgó filmek esetében is van egy úgynevezett color script, ami pont erre van, hogy úgy színezik végig a filmet, hogy bizonyos külső jelenetek, belső jelenetek magát a narratívát vagy a történetmesélés segítendően melegítik, hűtik ki a filmnek a színállását gyakorlatilag végig.
Nekem az a megközelítésem, vagy az a megélésem, hogy visszatérve gyerekekre, meg mondjuk a rajzfilmekre, hogy nagyon kevés idő van ahhoz, hogy el tudjuk helyezni azt az adott karaktert, vagy szereplőt mondjuk a jó-rossz tengelyen, vagy akár a gyerek-felnőtt tengelyen, ez most mindegy, hiszen rögtön, ezek általában mondjuk rövid filmek esetleg, tehát nincs egy mód arra, hogy felépítsék azt a karaktert, annak rögtön tudnia kell mutatni, hogy ő most hova tartozik. Tehát igazából a megszokás is egy fontos dolog, hogy el tudjuk helyezni magunkat abba a történetbe, de azért, ha hatni akarsz, mint látványtervező, akkor ennek rögtön működnie kell. Jó, akkor máshogy is nekifuthatunk, örülök, hogy igazam volt, de hogy futsunk neki onnan, hogy hogyan éred azt el, hogy rögtön az első megjelenéskor megszülessen az a fejemben az a szereplő?
Egyrészt kell egy, beszéltünk már az arányrendszeréről, tehát nyilván van egy leírt brief, amit az ember kap, hogyha mondjuk karaktert tervez, vagy egy teret, vagy bármit tervez filmbe, animációba, akkor ahhoz képest kell elkezdeni gondolkodni. Van egy csomó kevésbé klisés, vagy klisés dolog, ami le van írva egy ilyen briefbe. Nyilván ez a kevésbé klisés dolgokhoz szoktam például interneten hozzá asszociatív módon is keresni, és utána elkezdeni gondolkozni azokon a dolgokon, amik formailag vagy vizuálisan is akár megjelenhetnek a karakterem vagy a helyszínen, mint egy vizuális jel.
A brief az a leírás vagy elvárás tulajdonképpen a megrendelőtől, a feladatnak a részletezés, és ugye minél pontosabb ez a brief, egyébként ez az üzleti élet minden területén így van, hogy minél pontosabb elvárást fogalmaz meg a megrendelő, annál könnyebb ezzel dolgozni. Picit a briefre jutott eszembe, hogy azt hogy csinálod, hogyha nem egy fő gonosz kell mondjuk tervezni, hanem valaki olyan figurát, aki nagyon gonosznak tűnik, de aztán egy későbbi epizódban jön egy még gonoszabb, alapvetően az Így neveld a sárkányodra gondolok például, már nem lehet elképzelni, de egyébként a Star Wars is mondhatom, nem lehet elképzelni ennél sötétebb, gonoszabb figurát, és mégis aztán be kell lépjen a történetbe valaki, aki az előző az hozzá képest nulla.
Igazából ez egy rendezői és designer döntés együttesen. Általában, hogyha megterveznek bármilyen karaktert egy filmben, akik együtt jelennek meg, akkor őket egy line-upba, tehát egy sorba szokták, amikor már nagyjából körvonalazott, hogy ki milyen karakter, de még mondjuk nem nincs részletezve, hogy ők együtt hogyan működnek egymás mellett, egy hosszú képen föl vannak sorolva, és ahhoz képest nyilván a rendező azt fogja mondani, hogy ő legyen egy kicsit szélsőségesen gonosz, szabb valahogy, ő pedig legyen kevésbé szélsőségesen gonosz, vagy színeibe menjünk, vagy puhítsunk rajta, vagy...
Tehát van egy főgonosz tornasor tulajdonképpen, ahol azt lehet, hogy ő menjen a végére, mert ő nem elég ijesztő, a másik pedig legyen egy picit nagyobb foga, és cseréljen helyet egymást, ez zseniális.
Igen, akár így is igen, lehet. Nyilván itt ezek folyamatok, tehát bizonyos fő karakterek vannak leginkább előtérbe tervezés szempontjából, és a mellékkarakterek valószínűleg kevésbé, tehát inkább úgy maga a tervezési folyamat azokra a fő karakterekre van elsősorban kihegyezve, akiket sokat látunk a színpadon, vagy a képernyőn. Ha azok közül el van fogadva már néhány, akkor a mellékszereplők utána terveződnek csak meg, vagy utána tervezzük őket meg.
Az jutott eszembe, hogy ne öltözz túl a mennyasszonyt, ugye ne legyél elegánsabb az
igen, esmény. Ez egy teljesen jogos. Igen, tekintve, hogy általában nem egy karakter artist szokott animációs filmben dolgozni, hanem minden karakternek van egy saját artistja, ezért mindegyik egy kicsit máshogy áll hozzá. Ez lehet munkafolyamatban is eltérő, tehát van, aki sokkal inkább vázlatosan dolgozik, sokkal több vázlatból várja, hogy az árdirektor vagy a designer választon, és összerakjon bizonyos dolgokat az A, meg a B, meg a C verzióból, és akkor abból megszülessen egy. Van, aki meg rögtön naturálisabban, egyen részletesebben, kevesebb verzióval dolgozik. Nyilván van egy ilyen artisztikus szabadsága ennek a szakmának is, és akkor abból lehet szemezgetni, és akkor abból összeállnak ezek a karakterek, és az árdirektornak, meg a rendezőnek, meg a designernek az a, vagy vezető designernek az a szerepe, hogy ezeket egymáshoz képest, aki leginkább látja a sztorit, meg a hangsúlyokat, egymáshoz képest jól válogassa össze.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Gombos Gáspár látványtervezővel beszélgetünk az animáció hatásairól, manipulációs lehetőségeiről, és innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést.